Kedves gyülekezet, olyan jó így együtt látni benneteket, bennünket. Ennyire még nem volt tele a termünk, és nagyon jó érzés ezt látni. Én gondolkoztam, hogy már rég gyanús, hogy kevés ez a hely, de most már biztossá vált. Külön szeretettel köszöntök mindenkit, főként a kedves hozzátartozókat, akik eljöttek. Örülök, hogy eljöttek, bár nyilván Balika örül ennek a legjobban. És hát örülünk annak, Balika, hogy ilyen alkalmat rendeztél nekünk a te döntésed által. Az Isten áldja meg az alkalmunkat is, és téged is. A szombatot azt minnyájan ajándékként kapjuk az Istentől, minden héten megújul ez az ajándéka. Arra való, hogy pihenjünk, épüljünk, nyugodjunk, lélekben, testben erősödjünk, és hogy örömünk legyen. Mindig az öröm alkalma. De az örömnek is vannak fokozatai, mikor úrvacsoránk van, azért ez egy olyan más ünnep, egy más szombat. Hát annál már csak egy jobb szombat van a mai, amikor az úrvacsora is ugye erre mutat majd vissza, amikor valaki úgy dönt, hogy megkeresztelkedik, és mi ott lehetünk, és a tanúi lehetünk ennek. Ez egy döntésnek az ünnepélyes megpecsételése, aminek ma a tanúi leszünk. Ennek az előkészítése ez az ige hirdetés, amit én most tartok. És azt gondolom, hogy bár ez Valikának a legfőbb ünnepe, kicsit Ildinek is, akivel együtt tanultak, de minnyájunknak, akik befogadjuk Valikát a közösségünkbe, akik jelen vagyunk, ugye még ha nem is a helyi gyülekezet tagjaiként, mert jó valami jónak a tanúivá lenni szerintem. Jó azért is, mert bevonódunk, akarva nem akarva, akik már megkeresztelkedtünk bennünk, felidéződik a saját tapasztalatunk, szerintem óhatatlan, és azt jó megerősíteni. Akik esetleg hezitálnak közülünk, akik még nem döntöttek, de már régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, talán ők is kapnak egy újabb impulzust ezáltal, az alkalom által, az egész ünnepélyes esemény által. De miről szól ez az alkalom? Én egyetlen mondattal szeretném ezt a kérdést megválaszolni az Ószövetségből. Nem fontos, hogy megkeressük, de a rendkedvéért mondom, Ézsaiás könyve 27. fejezet 5. versében azt olvassuk, és most fogad úgy Valik, hogy ezt neked mondják, és nem én, hanem aki eredetileg mondja, hogy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ezt az Úr mondja. Ugye a próféta írja le, de vannak ilyen szakaszok a Bibliából, Isten egyes szám első szemében szólal meg, ez is egy ilyen szakasz, és ez egy felszólító mondat. Nem tudom, hogy hogy vagyunk az életben, amikor felszólító mondatot hallunk, akkor mindnyájan, hát figyeljünk, mert valamit akarnak tőlünk. Más az ereje, más a hatása egy felszólító mondatnak, én úgy gondolom, más reakciókat vált ki, hát még akkor, amikor maga az Isten szólal meg, és beszél hozzánk. És mit mond, mi a felszólítás lényege? Egy csodálatos felhívás, békére hív. Békekötésre hív, arra hív, hogy kössünk békét vele, és azért éreztem ideillőnek ezt a felhívást, mert a keresztségcselekmény az erről szól, hogy igent mondunk, elfogadjuk a kinyújtott kezet. Ugye elgondolkoztam itt ülve is, úgy átgondolva a vázlatomat, még miközben hallgattuk a zenét, hogy hát hogyha valakinek valaki kezet nyújt, akár egy köszönés erejéig is, nem udvariatlanság az, hogyha nem viszonozzuk, hanem mindig van egy üzenete, tehát valami van. Valami előzmény annak kell, hogy legyen, vagy valami nagyon durva beállítottság, hogy egy ilyen gesztussal valaki nem ugyanazzal válaszol. Még ebben a helyzetben egy kicsit azért más a reláció, ha lehet így mondani, mert az egyik fél nem akárki, és a másik fél sem akárki. Az egyik fél az az Isten, és ő nyújtja a kezét. És a másik fél az mi vagyunk, ma te, de mi is voltunk, meg talán majd leszünk is. És ezért nem csak rád vonatkozik, hanem mindnyájunkra, hogy hát nem vagyunk... Most én modern szót használok, nem teszem, hogy nem vagyunk pariba a jó Istennel, tehát nem azonos a reláció, tehát erre mondta, hogy nem akárki egyik fél sem. És egy ilyen helyzetről beszél a Szentírás, és ma annak leszünk a tanúi, ahogy Marika nyilván nem a kezével a kezet, mert ugye az csak a Michelangelónak, azt hiszem az ő freskóján van, azt mi nem tudjuk fizikailag, de az Isten maga rendelt el, hogy ilyen formán fogadjuk el a kinyújtott kezet, az alámerítéses keresztség által, felnőtt keresztség által, mert nyilván csak egy felnőtt képes érdemi döntést hozni ebben a tekintetben. Maga az Úr Jézus is 30 éves korában keresztelkedett meg. Ő mondjuk nem békét kötött, ő azt mondta, hogy így illik betölteni az igazságot, tehát ő volt az egyedül, akinek nem volt szüksége a keresztségre, de megtette, hogy megmutassa nekünk. Békekötés. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, hogy vagyunk vele. Én úgy érzem, hogy a béke az egyik legnagyobb ínség és hiányossága a mi világunkban. Nincs békessége az embereknek. Vannak olyan helyek, ahol a háború miatt, a társadalom nyugtalansága miatt nincs, az szörnyű lehet. Nekünk az az áldás megvan az életünkben, hogy gyakorlatilag a világháború óta, vagy 56 óta, hogyha úgy veszem, azért ilyen konfliktus Magyarországon nem volt. De azt nem mondhatom, hogy a magyar lelkekben békesség. Nagyon sok a békétlenség. Az emberi kapcsolatainkban sokszor észre sem veszük, hogy konfliktusok. Most pont erről beszélgettünk, ugye a Biblia tanulmány is pont erről szólt. Munkahelyen, családban, ne adjék még a gyülekezetben is lehetnek, bár nem örvendetes, meg nem helyes, hogyha vannak, egyik helyen sem. És azt hiszem, hogy egyetértetek velem, ha kimondjuk, hogy a békétlen állapot, amikor nincs békesség a lelkünkben, az egy fárasztó állapot. Annál fárasztóbbat nehéz elképzelni. Attól jobban el lehet fáradni, mint a fizikai fáradtságtól. Hosszú távon kiszívja az erőt, az egészen biztos. Csak a rendkedélyt mondom, hogy vannak fele barátaink, akiket mondjuk éltet a feszültség, tehát van az az ember típus, de ma nem róluk szól a történet, és mi reméljük nem tartozunk ebből a körbe. Annyira értékes dolog a világunkban a békesség, hogy például a Bibliának van egy ilyen meghagyása Pál apostol, hogy eként köszöntsük egymást, hogy békesség. Nagyon érdekes, hogy főleg az Erdélyben élő testvéreink őrzik még ezt a gyakorlatot, nálunk annyiban elterjedt, amennyiben megjelentek, meg én is viszonzom, ha velük találkozok főleg. De hogyha belegondolunk, ez egy bibliai tanács, és ennél jobbat nem lehet kívánni egymásnak. Ugye békesség az azt jelenti, hogy békességet kívánok, csak nem szoktuk így elmondani, mint a jó napot kívánok. Azt is tudjuk ugye, hogy Jeruzsálem, az a Sálem, az a békesség városa. Az az iróniája a sorsnak, hogy éppen az ellenkezője zajlik ott már régóta, de ez egy bibliai profécia. És nem kerestem ki külön, de mennyire emlékszem, az Úr is ekként köszöntötte a tanítványokat a feltámadása után, amikor megjelent köztük. Ugye jól emlékszem, hogy békesség nektek. Hát ha ő így köszönt, akkor ez mindent legitimál, mindent igazol. Ráférne a világunkra is bizony a békesség, és nem csak a háborús övezetekben, hanem itt is, ahol magunknak csináljuk a békétlenséget sokszor. Sokszor a rossz hozzáállásunkkal, erről is beszélgetünk, csak most nem tudok rá kitérni, hogy sokszor a bolhából csinálunk elefántot, és azért van békétlenségünk, pedig hát olyan nagy bajunk nincs is. Inkább azt szeretném hangsúlyozni most, hogy de mekkora lehet az a békétlenség, ami az emberi szívekben él, hogyha még a Teremtővel is békétlenségben vagyunk. Mert az, hogy egymással, az egy dolog. De az, hogy vele, a szeretet Istenével is rossz a viszonyunk, az azért jelez valamit az állapotunkról. Pál apostol azt mondja, hogy Isten neki a békéltetés szolgálatát adta. Tehát úgy tudta megragadni az ő szolgálatnak a lényeget, nem egyszerűen egyszer missziónak mondta, amit mi sokszor használunk, hanem azt mondta, hogy szolgálat, igen, a misszió is az, tulajdonképpen azt jelenti, de a küldetés, de nem akármilyen, hanem azt mondja, hogy a békéltetésnek a szolgálata. Nagyon érdekes azért, hat hangsúlyozni, hogy nem mi küldtük Pál apostolt a jó Istenhez, hogy békéltessen, hanem fordítva történt, a jó Isten küldte, tudom, hogy banális, de azért hagyd mondjam, a jó Isten küldte Pál apostolt a többi emberhez, hogy békéltessen. És ebből mi derül ki? Az derül ki, hogy minket kell békéltetni az Istennel, és nem fordítva van. A fordítva még értenénk is, mert lenne benne egyfajta logika, hogy mi tapossuk a törvényét, mi élünk vissza az élet jogával, mi amortizáljuk le a világot, amit teremtett azzal, ahogyan élünk, és méltán haragudhatna, de nem haragszik, ő, aki teremtett, aki fenntartja az életünket, hanem mi haragszunk a gyarló ember a teremtőre. Akik nem hisznek az Istenben, azok sokszor úgy beszélnek róla, mintha hinnének, számon kérik, hogy ha van Isten, akkor ne persze, hogy nincs Isten, de ha van. Nem tudom, melyik a rosszabb, amikor hívő emberek mondják azt, hogy hisznek Istenben, de azért nagyon nem értenek egyet azzal, amit csinál. És teher van a lelkükben. Van ilyen, hogy hívő ember nincs megbékélve az Istenem, mert valamit nem tud feldolgozni, elfogadni, ami történt. Sajnos. Néha úgy érzem, most is hagyd mondjam ki, nem haragudtok, hogy szegény jó Isten. Milyen lehet, nem? Tehát, hogy ennyi mindent elszenvedni, méltánytalanul, olyanoktól, mint mi vagyunk, most ezt ne vegyétek sértésnek, kérem senki, de hát tényleg. Isten is ezzel együtt, ezzel a háttérét, Isten az, aki megpróbál bennünket megbékéltetni, elküldte a fiát, hogy megbékéltessen. Ez volt a szolgálatának a lényege. Aztán elküldte Pál apostolt, hogy megbékéltessen. Voltak éppen elküldött mindnyájunkat, mert ez a szolgálata minden hívő embernek, az embertársai felé. És itt van ez az ószövetségi ige, amit idéztem, hogy hát kimondottan mondja, hogy hát kösz békét velem, én mondom. Tehát nem jelentkeztünk be fogadóórára, hogy elmondhassuk, hogy szeretnénk békét kötni a Jóistennel, hanem ő mondja, hogy ő felajánlja, ő szeretné, ő vágyik rá, és ő megtett, eljött eddig, hogy békét kössön velünk. Talán a legnagyobb ínségünk ennek a fajta békességnek a nélkülözése. Ez más. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én békességet adok néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert én az én békességemet adom. Ugye mit akart annyira hangsúlyozni? Nem nehéz rájönni. A világban mit tartanak békességnek az emberek? Mit várunk ösztönösen, hogy akkor lesz belső nyugalmam, békém, hogyha minden rendben lesz. Egzisztenciálisan nem lesznek gondjaim, az egészségi állapotom nem hagy kívánni valót maga után, azért nem bánnám, ha egy páran szeretnének. Hát bocsánat, hogy ilyen prózaian mondom, de hát erről van szó, ez a szerint. Ha ez megvan, akkor majd jól fogom érezni magam, ezt tekintem békességnek. Hát az a baj, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez ritkán áll így össze. És azért, akiknél ez látszólag megvan, úgy látszik, hogy sok embernek akkor is belül még mindig nincs békéje. Még megvan mindene, de zavarja az, hogy a másiknak is megvan mindene. Nem haragusztok, de én létező dolgokról beszélek. Vagy még több mindene is lehetne, a mindenen túl. Nincs békesség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő tud olyan békességet adni nekünk, ami belülről fakad, belülről táplálkozik, a vele való közösségből, és kis túlzással azt mondhatjuk, hogy akkor meg mindegy, ami a többit illeti. Tudjuk majd hordozni, viselni. Jézus Krisztusnak voltak nehézségei a földi élete során? Hát lényegében más nem volt, én úgy olvastam. De sehol nem érzem azt, hogy egy békétlen, apatikus, depresszív légkör áradt volna belőle, neki békessége volt. Pál apostolt jobban látjuk. Pál apostol, tudjátok, hogy egy fő farizeus volt, szép karrier várományosa, köztiszteletben állt, ma úgy mondanák, hogy menő volt, és nem lúzer, ugye? Bocsánat, hogy így mondom, csak hogy hangsúlyozza. És ezt becserélte, beváltotta a megtérésével egy fura helyzetre. Azt mondja, hogy háromszor szenvedett hajótörést, ugye elvárnánk, hogy aki hívő, az már nem fog hajótörést szenvedni, megesett, majd erre a végén még visszatérek valika. Háromszor kapott 40-et egy híján, megkövezték, ez az után történt, hogy megtért, és nem azelőtt. Azelőtt sima élete volt. Utána mindenfélét kellett szenvedni. Tudjuk, hogy kalodába zárták, földrengés volt, stb. Filippibe. Ti, amikor olvassátok Pál leveit, érzitek, hogy békétlenség van benne? Zaklatottság van benne? Örül, hogy van egy gyülekezetnek, elmondhatja, hogy mennyi problémája van. Kedvenc példám, úgy látom, most nem jött el Veronka tatabányáról, pár éve volt Kincses Feri felesége Veronka, hogy mondtam, hogy bementem, szóltam a gyülekezetet, mondom, na Veronka, mondom, szervusz, hogy vagy? Te komolyan érdekelt, hogy hogy van. Azt mondja, figyelj, azt mondja, beszéljünk másról. Ja, mondom, hát miért beszéljünk másról? Hát jót nem tudok mondani, akkor megerőm, miről beszéljünk. És nekem úgy megmaradt, hogy, de nem így van, hogy sokan szeretik, hogy most végre mondhatom, panaszkodhatok, hallgatnak. Veronka olyan típus, akik ismeritek, tudjátok, hogy ő nem szereti ezt a sajnálják, azt mondja, beszéljünk másról. Pál apostol attitűdje valami ilyen, nem? Hogy lenne miről panaszkodjon, de nem panaszkodik. Egyszer elsorolja ezt, onnan tudjuk különben, de egy hajótörést ismerünk részleteiben, a másik kettőt csak innen mondja. És emlékeztek, elmondja, hogy igen, igen, ezek voltak, de mindezekből megszabadított az Úr. Tehát ő neki a szöveg összefüggés nem az volt, hogy sajnáljatok, hanem az, hogy az Úr milyen hatalmasan cselekedett. Tehát a gyülekezet, Pál apostol az élő példa arra, hogy kívül csak verés volt szinte a szolgálata, belül pedig tiszta, szintiszta békesség. Hát tudjátok, Filippibe szó szerint megverték őket, kalodába zárták éjszakára, és azt olvassuk, hogy ők pedig énekeltek Isten dicsőségére. Egyébként Pétert meg Pált ugyancsak megverték, vagy bocsánat, Pétert és Jánost ugyancsak megverték, és utána nagy örömmel mentek el, hogy ez milyen kiváltság volt nekik, mert hogy bocsánat, most az Úrért szenvedhettek. Kedves gyülekezet, és főleg kedves Varika ezen a mai napon, nincs nagyobb dolog annál, mint amit eldöntöttél, és amire készülsz. Amit most megpecsételsz, mert ez nyilván ezért olyan lesz, mint a házasság kötés, amikor megkérdezik, hogy igen, az ifjú pár, nem ott születik a szerelem, azért azt senki ne gondolja, de ott csak azt mondják, hogy igen. Most ugyanez lesz, ugye, hogy most én is megkérdezek Varikától egy pár dolgot a rendkedvéért, de hát ez a döntés ez azért nem most kezdett érni. Mit is beszéltünk? 20 éve. Nem az az elkapkodós típus Varika, ez megnyugtat minket. De tényleg, ez nem rossz. Én azt mondom, hogy inkább tartson 20 évig, de az döntés legyen. Mert a Bibliában is ott van annak a magnak az esete, amelyik hamar kihajt, de nincs gyökere. Tehát ez egy jó dolog, jó dolog. Megérte várni, és jó döntést hoztál, és most ezt a 20 éves folyamatot pecsételed meg látható módon, hogy erre úgy emlékezhessünk vissza, mint hogy egy esküvőre, ha már ezt a példát hoztam, hogy nyilván nem ott történik valami, de az egy határvonal. Mindenki ott van, mindenki látja. A hitünk szerint nem csak akik itt vagyunk, hanem még feljebb is. De erre még visszatérek. Nincs nagyobb dolog annál, mint hogy Istennel békét köthetünk, mint hogy békét köthetsz ezen a mai napon, hogy ő ezt lehetővé teszi, sőt, ő jön, hogy hát fogd meg a kezem, kösd békét velem. Az olyan csodálatos. És azért hadd mondjam nektek, hogy ezt mindenkinek ajánlja a Jóisten. Nem csak Marikának, egy pár kivételezetnek. Azt olvassuk, hogy minden egyes embernek, még a bűnösöknek is. Sőt, őszintén lesztek, csak a bűnösöknek ajánlja. Nem csak azért, mert csak bűnösök vannak, azt mondja a Biblia, hogy nincsen más. Tehát lehet, hogy látványos, lehet, hogy nem látványos, mind rászorulunk erre a szövetségkötésre. De van egy nagyon szép szakasz, hát a közvetlen megelőző vers, direkt nem olvastam fel, csak ezen a ponton most már talán elhordozzátok, a negyedik vers, ami megelőzi, ez a szöveg összefüggés, azt mondja Ézsaiás 27:4, nincsen haragom, azt mondja az Úr, de ha tövis és gaz jön elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mindegyütt. Nem tudom, mennyire érthető, itt arról van szó, hogy ha a teremtményei fellázadnak ellene, ez a hadviselés, ez olyan, mint amikor kimész a kertbe, és a gyom majd fellázad ellene, tehát sokat tud tenni. Azt mondta, hogy akkor lenyiszáljuk, elégetjük. Egyébként ez lesz a vége szó szerint, ez a kép, tehát a végül az égetés. De azt mondja, nem ezt akarom, rögtön folytatja az ötödik verssel. Úgy is van, hogy lehagytam egy szót, Laci, az ötödik versnek mi a bevezetése?
Avagy.
Köszönöm. Avagy. Igen. Tehát azt mondja, hogy ez a gondolatmenete. A negyedik vers azt mondja, hogy hát nehogy már a bűnös ember harcaba menjen az Isten ellen, hát ez lesz a vége. De azt mondja, hogy nem ezt akarom, avagy ehelyett, és itt jön az alapigénk, hogy fogja meg az erősségemet, kössön békét velem. Hát. Tehát ő a megtámadott fél, az erősebb fél, békét ajánlja, térje belátásra. Fogadd el, és milyen jó, hogy Marika igent mondott erre. Ennél nagyobb ajándékot az Isten nem adhat. Megkapjuk, megkapod a belső békességet. Nekünk már erről beszéltél, hogy ez is azt mutatja, hogy ez egy folyamat, tehát nem ma fog elkezdődni. Megkaptad a belső békességet. Megkaptad az örök élet ígéretét és kilátását. Tehát úgy élni, hogy van egy perspektívád egy ilyen világban, aminek nincs perspektívája, legyünk őszinték önmagában. Ez egy ajándék. Hát így lehet élni. Úgy nem is tudom, hogy lehet élni. Azért is nagy ajándék ugyanakkor, mert nagy volt az ára is. Te nem tudsz semmit adni érte, nem is kér az Isten semmit, de ő kifizette busásan, nem is lehetett máshogy, azt az egyszülött fiát adta, azokért a bűnökért cserébe, amiket te követtél, meg persze az enyémért, meg a Laciért, meg a többiekért. És amikor alámerít majd Laci itt a vízben, akkor ezt pecsételed meg, hogy igen, a múlt eltemetve az Isten felajánlotta, ezen az alapon tehette meg, különben nem tehette volna. Isten nem hatalmi szóval intézte el a bűneidet, hogy mert elég befolyásos ahhoz, hogy a saját törvénykönyvéből kitörelje, vagy hát emlékkönyvéből. Azt mondta, hogy a jogosság fennáll akkor is, ha Isten vagyok. Jog szerint a bűnzsoldja a halál, valakinek meg kell halnia, de vállalom, hogy az én fiam. És itt is hagyd mondjam, mert nektek bár nem terveztem, de mindig a fülembe cseng ilyenkor az a mondat, amit a Jézus Élete című könyvnek a negyedik fejezete végén olvasunk, amikor azt mondja, hogy Isten azt mondja nekünk, és megszemélyesíti megint első szeméből, hogy én odaadtam az én fiamat azért, hogy a te fiadnak élete legyen. Nem egyszerűen én magamat érted, hanem ha van drágább, hát sok szülő van itt, ha van drágább, akkor az a gyerekünké. És odaadtam a fiamat azért, hogy a te gyerekednek, meg hát nyilván neked, mert te is valakinek a gyereke vagy élete legyen. Micsoda fordulat egy ember életében, amikor ezt megérti. Az egész világ megfordul, dimenziókat kap. Máshogy látunk, máshogy élünk. És azért hagyd mondjam azt, hogy ez egy olyan alkalom, amiről Jézus Krisztus azt mondta, és erre utaltam korábban, hogy visszatérek rá, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnös fölött, mint 99 igaz fölött, akinek nincs szüksége megtérésre. Az nem létezik, az a kategória, ez csak egy összehasonlítás volt. Tehát ők már korábban megtértek, legfeljebb ez lehet. De amit az Úr mond, ha ez igaz, és hát igaz, mert ő mondja, akkor itt ma nem csak ennyien vagyunk, akik feszítjük a falakat a csurgói gyülekezetben, mert jó, hogy sokan vagyunk, hanem azt mondja, hogy a menny figyel, a mennyben öröm van. többről van szó, mint arról, amit a fiam reggel mondott. Együtt reggeliztünk, ő 8 éves, akik nem ismerik, és hát ilyen célra törően gondolkozik, és mondtam, hogy keresztség lesz Csurgón, és akkor mondja, hogy akkor lesz egy új adventista, mondom, hát igen. Így is felejtett. Gondoltam, hogy elmond, tudjátok, milyen a Bálint, én aranyosan mondtam. Így képeződött le, mondom, hát igen, igen, így is lehet mondani, én akkor nem fejtettem ki teológiára, az idő már ne engedte, hogy többről van szó. Nem csak egy új adventista leszel, bár ez is igaz. És pár másodpercig valószínűleg te leszel a legfrissebb adventista, mert elég nagy arányban folyik a munka a világon, és közben máshol is keresztelnek, Afrikában, Dél-Amerikában. De amellett, hogy új adventista leszel nekünk, a mennyben ezt számon tartják, jegyzik. És micsoda érzés úgy élni, hogy onnan figyelnek, onnan látnak, sőt, ott reakció van, hát ilyen ott öröm van. Jézus arról benne nem azt mondta, hogy hát jó, el fogják könyvelni, bekerülsz a mennyei könyvekbe is, hanem azt mondta, hogy öröm, öröm van az angyalseregben is. Ők is figyelnek, és ők is reagálnak erre. Ugyanakkor arra is szeretnék kitérni, amire szintén utaltam korábban, hogy még visszatérek, hogy érdekes dolog ez a békekötés, mert miközben az Istennel békét kötsz, amikor békét kötsz, amikor ez döntésé éred benned, ma pedig megpecsételed látványosan, látható módon, ahogyan Jézus is tette példát adva, hát ha tetszik, hanem ezzel hadat is üzensz. Tehát ez egy olyan gesztus, ami egyszerre békekötés, és egyszerre hadüzenet a másik irányba. Mert most jelzed, hogy te ehhez a táborhoz kívánsz tartozni. Az emberek nagy része a két tábor között él, legalábbis úgy gondolja, de ha nem vigyáz, az ellenfél befolyása alá kerül. Amilyen valóság és bizonyosság az, és tapasztalata számunkra, hogy van Isten, ugyanolyan valóság és bizonyosság, hogy nem csak ő van, hanem a másik fél is. És ez olyan, mármint Sátán az ellenség, ugye ezt is jelenti a neve. Ez olyan különös, ha belegondoltok, hogy az embereknek milyen küzdelem elfogadni az Isten létét, hogy van, és hogy olyan, amilyennek a Biblia, és nem jön ezzel automatikusan az egy következő lépés, hogy nem csak ő van, hanem az a másik is van. Amilyen bizonyosság, hogy van Isten, olyan bizonyosság, hogy létezik Isten, olyan bizonyosság, hogy Sátán, az ellenség is létezik, de van egy jó hírem, egy harmadik bizonyosság, tudnék az, hogy amit így mondott Dótánban Elizeus próféta, hogy velünk többen vannak, mint ő velük. Tehát tény, hogy van ellenség, tény, hogy van háború, tény, hogy ez folyik, nem ért véget, hát azért ilyen a világunk, és az, a nyomát viseli magán ennek a küzdelemnek, katasztrófák formájában is. De amennyire bizonyos az, hogy van Isten és van Sátán, épp olyan bizonyos, hogy melyikük az erősebb, Isten az erősebb. Nekem annyira tetszik ez a mondat az Ószövetségben, mert tudnék, ugye, csak hogy értsétek, vagy akik nem ismernék, ugye arra volt, hogy egy zsidó várost, egy korabeli kisebb kerített várost körülfogott az ellenség, a szírsereg, és hát az ostromgyűrűt látva megijedt a profétának a szolgája, jaj, édes uram, elvesztünk, mert hát ugye hát látszik a realitás. És azt olvassuk, hogy a proféta imádkozott, hogy uram, hát segíts már szerencsétlennek, nyisd meg a szemeit, hogy láss, hogy mi a helyzet. Már bocsánat, ezt ilyen modernül fogalmaztam, de ez volt az ima lényege. És ugye a városfal meg az ostromgyűrű között volt egy lejtő, ugye mert magaslaton épült a város, ami üresnek látszott. És amikor megnyíltak a szolga szemei, akkor azt látta, hogy nem üres, hanem amennyi fér, annyi ott volt, tüzes szekerekből, meg lovagokból, tehát csak nehéz fegyver nem volt, tehát lovasok, meg szekerek, gyalogosokat nem is említ. És azt mondja, hogy valami természet fölötti volt a látvány, ugye a tüzes, azt nem tudjuk mit, csak amikor, hát ilyen izzó, ilyen nem természetes, természet fölötti jelenség volt ez, és lények. És azt mondta neki a próféta, még talán az ima előtt mondta, igen, hogy ne aggódj, mert velünk többen vannak, mint velük. Csak hát nem látszik, de az ne befolyásoljon téged. És ezt mondom neked is valaki, egy kicsit útravalóként, bár az útra volt, mert Laci fogja mondani, nem veszem el a kenyerét, hogy most, amikor elindulsz ezen az úton, sok örömben lesz részed, erről meg vagyok győződve, ezt mindjárt így tapasztaltuk. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek nehézségek, meg kihívások. Hát eleve az, hogy felveszed a küzdelmet a régi éneddel, a régi életed, de igaz, nem most kezdted, ezt sem tudom, tehát ez is egy folyamat, de ennyiből nehezebb lesz, mint eddig volt. Az más kérdés, egy csomó öröm lesz benne, tudnék a győzelem öröme is, amiben már belekóstoltál, ami korábban nem volt, vagy nem így volt. Lehet, hogy jönnek nehézségek, de gondolj arra mindig, hogy velünk, veled is, de ez mindjárt igaz, többen vannak. Te az erősebb oldal mellett állsz. A jó oldal mellett, és az erősebb oldal mellett. A filmjel gyakran van ilyen, hogy a jók, igen, vannak jók, és tipizált szereplők, de küzdködnek, szenvednek, lehet, hogy nem is sikerül nekik, meg kevesen vannak, meg egyedül vannak. Nem vagyunk kevesen, nem vagyunk egyedül. Van Isten, és a Biblia utal még arra is, akit a számok érdekelnek, hogy kétszer annyi angyala van, mint a hány démon az ellenségnek. Szó szerint többen vannak. Nem mintha ezen múlna különben, mert az Isten ugye így elfújja őket, ha akarja, de azért tudjad, emlékezz rá. Te most már máshogy szeretnél élni, mint eddig, most fogod ezt is megpecsételni. Itt egy tanácsot fogadj el, úgy elgondolkoztam a héten kicsit már, ugye készülve, ez nem egy pillanat alatt születik egy ilyen mondandó, hogy könnyebb megőrizni a hívő életednek a lendületét, mint egy kicsit elveszítve azt utána visszanyerni.
Igen. Ez tapasztalat.
Tapasztalod is, jó. Hát én ülök, mint Pál, hogy én szeretem a sport hasonlatokat. A foci világában is az van, hogyha egy csapat kienged, mert fölényben van, aztán bekap egy-két gólt, és szeretne újra támadásba lendülni, nehezen tudja az ütemet visszavenni, azt mondják. És ez látszik, én sok ilyet láttam. És mi is tapasztaljuk a hívő életben, hogy könnyebb fenntartani a buzgalmat, az odaadást napi szinten, mint kicsit meglanyhulni, és utána próbálni utolérni magunkat. Ezt fogadd el, azon túl, mint majd a Laci mondult valóra, ezt tőlem fogadd el. Igen, Sátán nyilván meg fogja próbálni azt, hogy meggyőzön arról, hogy ez rossz döntés volt, ne hagyd magad. Nem is akarunk róla sokat beszélni, ezt csak úgy a rendkedvéért mondtam. Te jó döntést hoztál, és én örülök, és itt mindjárt örülünk, hogy meghoztad. Mert voltak épp ezt a földi életet, ami meggyőződésünk, ami tapasztalatunk szerint arra kaptuk, hogy ezt a döntést meghozzuk. Ez erről szól ez az élet. A többi az ajándék, a szép család, minden az Isten kegyelme ajándéka és örömforrása. De az élet végső értelme az az, hogy döntesz-e jól és lesz-e folytatás, nem is akármilyen, örök élet egy tökéletes világban, vagy ennyi volt, ami a legtöbb embernek a horizontja. Ezt te felismerted, eldöntötted, ez az Isten munkája volt és kegyelme benned, mi ennek a tanúi voltunk, picit szeretünk volna részt venni is. Lacival is azért tartjuk ilyen együtt ezt az egész cselekményt, mert ugye Laci is itt évekig dolgozott ezekben az időkben, amikor te már jártál, és ezért maradtunk abban, hogy megosztjuk ezt a fajta szolgálatot, és én ennek örülök. És hogyha jönnek nehézségek, mert biztos, hogy jönnek, akkor figyelj arra, amit a beszéltünk itt az előző órában is, hogy a könyvelők mennyivel tisztességesebbek, mint mi emberek, mert ők a tartozik követel oldalt egyaránt vezetik, tehát, hogy ami jót kaptunk, meg ami rosszat. Mi emberek sokszor arra jön, hogy csak a rosszat vezessük. Egymás iránt is, meg a Jóisten iránt is, hogy hát mi nincs, vagy mit szeretnénk, vagy mi maradt el. Legyünk méltányosak, mindig számoljuk azt, hogy mi volt a kegyelem, mi volt az ajándék, és tartsuk számon az életünkben, és ebből erőt fogsz nyerni és meríteni te is. És ez együtt, hogyha jönnek nehézségek, akkor azt tanácsolom neked, hogy tedd azt, amit az apostol időkben tettek a keresztények. Amikor elfogták Pétert és Jánost, akkor imádkozott a gyülekezet, és nagyon érdekes, és megfenyegették őket, hogy nehogy merjenek prédikálni az Isten nevébe, ugye a hatóság. Akkor a hívők nem azért prédikáltak, hogy Urunk, hát csinálj már valamit, tehát állítsd már félre ezeket az akadékoskodó hatósági embereket, vagy hagyj legyen már egy kicsit könnyebb. A nem hívő ember az mindig a dolgok könnyebbedését várja. Persze a hívő ember is emberek vagyunk. De az igazán hívő magatartás az, hogyha azt mondjuk, hogy Urunk, nem tudjuk, miért engedted meg a nehézséget, de segíts, hogy fel tudjak nőni hozzá. Ők úgy imádkoztak, hogy adja te szolgáidnak erőt, hogy bár a körülmények nem kedvezőek, sőt, nehogy már ettől elassuljon a munka. És nagyon érdekes, hogy egy hangot nem olvasunk arról, hogy könnyebb legyen. Nyugodtan imádkozz az ökönyben, tehát félre ne értsd, nem azt jelenti, hogy ne, csak hogy ott legyen ez a szempont is, amikor ilyen helyzetben vagy, hogy valamiért az Isten megengedte, és azért a mi hitünk és a mi tapasztalatunk az, hogy megtérésről megtérésre jutunk, hitről hitre növekszünk. Ha már a sportot hoztuk, hát a sportolók se úgy vannak, hogy felkapják a 100 kilós súlyt, és akkor emelik, hanem fokozatok vannak, rágyúrnak, megküzdik. És Isten is bennünket többre akar eljuttatni, de ennek ez a módja és ez az útja. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy te most egy útra teszed a lábadat, jól megfontoltad, ezzel el is kezdted már valahol, most egy vonalat húzol ezen az úton, egy ilyen nullapontot egy bizonyos értelemben, és én azt kívánom, hogy járd végig ezt az utat, úgyhogy közben jó bizonyság legyél mindenkinek a családban is, de tágabb emberi körben is. És végül, ahogy Pál mondja, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, mert erre hivattattál. Ezt mindjárt nevében kívánom neked, és örök, hogy most nem csak a mi gyülekezetünk van itt, hanem ilyen sokadalom vesz téged körül. Amen. Kedves gyülekezet, a cselekmény előtt a rendkedvéért helyet adunk Varika vallástételének. Ugyanek van egy bővebb formája, de ő nem az az ember, ahogy én megértettem, aki szereti a nagy plénumot. Ezért szűke bizottsági körben hallgattuk meg az ő kifejtő módon elmondott hitvallását, tehát elmondta, hogy miben hisz és hogyan. Itt most egy egyszerűsített hitvallást fogunk hallani, ami azt jelenti, hogy én rövid pontokban felolvasom a hitünk alapjait, és hát Valika, te nem összetett lesz a feladatát.
Nem lesz.
Igen, vagy igen mondasz, vagy nem, mert mi az igenben reménykedünk minden esetben. Arra kérlek, hogy tennek, hogy ide állsz, egy kicsit arccal a többiek felé, és mert tényleg egy olyan alkalom. Köszönöm. Felolvasom, és majd figyeld a hangsúlyt, mikor leviszem hangom, akkor értelemszerűen, akkor majd várom a választ. Hiszel-e az egy Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége? Elfogadod-e Jézus Krisztus golgotai halálát bűneidért való engesztelő áldozatul, és hiszed-e, hogy Isten kegyelméből, Jézus kiontott vérébe vetett hitáltal megváltott a bűntől és annak büntetésétől? Elfogadod-e Jézus Krisztust Uradnak és személyes megváltódnak? Hiszed-e, hogy Isten Krisztusban megbocsátotta bűneidet, és új szívet adott neked, és elfordulsz-e a világ bűnös útjaitól?
Igen.
Hitáltal elfogadod-e a mennyei szentélyben értünk közbenjáró Krisztus igazságát, és elfogadod-e átformáló kegyelmének és hatalmának ígéretét, hogy szerető, Krisztus központú életet élj otthonodban és a világ előtt?
Igen.
Hiszed-e, hogy a Biblia Isten ihletett szava a keresztény ember számára a hit és a gyakorlat egyetlen mércéje? Elkötelezed-e magad, hogy rendszeresen időt töltesz imádkozással és a Biblia tanulmányozásával? Elfogadod-e a 10 parancsolatot Isten jellemének írott kifejezéseként és akaratának kinyilatkoztatásaként? Szándékodban áll-e a benned lakozó Krisztus ereje által megtartani ezt a törvényt, beleértve a 4. parancsolatot is, amely előírja a 7. napjának, az Úr szombatjának, a teremtés emlékének a megünneplését.
Igen.
Várod-e Jézus közeli eljövetelét és az áldott reménységet, amikor e halandó test halhatatlanságot ölt magára? Miközben készülsz az Úrral való találkozásra, bizonyságot teszel megváltó szeretetéről, felhasználva talentumaidat személyes lélekmentési törekvéseidben, ezzel is segítve másokat, hogy elkészüljenek Krisztus dicsőséges megjelenésére. Elfogadod-e a lelki ajándékokról szóló bibliai tanítást, és hiszed-e, hogy a prófétaság ajándéka a maradék egyház egyik ismertető jele? Hiszel-e az egyház szervezetben, és szándékodban áll-e Istent imádni, és az egyházat támogatni tizededdel és adományaiddal, személyes erőfeszítéseiddel és befolyásoddal?
Igen.
Hiszed-e, hogy tested a Szentlélek temploma, és tisztelned kell Istent azzal is, hogy arra gondot viselsz, elkerülve az ártalmas dolgok használatát, tartózkodva a tisztátalan ételektől, az alkoholtartalmú italok fogyasztásától, előállításától vagy árusításától, az emberi fogyasztásra készült dohány mindenféle formájának használatától, előállításától és árusításától, és a kábítószerek használatától és terjesztésétől? Ismered és érted a 7. napi adventista egyház által tanított alapvető bibliai elveket? Szándékodban áll-e Isten kegyelméből teljesíteni akaratát azzal, hogy életedet ezekkel az alapelvekkel összhangba hozod?
Igen.
Köszönöm. Még 2 fogok kérdezni, csak mondom. Elfogadod-e az új szövetség tanítását az alámerítéssel történő keresztségről, és szeretnél-e Krisztusba és bűneid bocsánatába vetett hited nyilvános kifejezéseként így megkeresztelkedni?
Igen.
Hiszed-e és elfogadod-e, hogy a 7. napi adventista egyház a bibliai proféciák maradék egyháza, amely minden népből, fajból és nyelvből embereket hív és fogad közösségébe? Szeretnél-e a világszéles egyház helyi gyülekezetének a tagja lenni? Köszönöm szépen. Hallottuk? Csupa igen volt. Kedves gyülekezet, most a helyi gyülekezet tagságát kérdezem majd. Ugye a gyülekezet bizottsága meghallgatta bővebben Varika hitvallását, felemelő alkalom volt, mindenki nevében mondhatom, és ugyanerre az eredményre jutottunk, és a bizottság ajánlja a gyülekezetnek, Varikát keresztségre és a gyülekezetnek, hogy erről szavazzon. Most hallottátok magatok is, kérdezem a helyi gyülekezet tagjait, hogy kik azok, akik támogatják azt, hogy Varika a keresztségben részesüljön, és ezzel a gyülekezetünk tagja legyen. Azért is mondtam, hogy állj ide, hogy jobban lássad. Hogy... Azért szeretünk téged. Köszönöm szépen. Csak a rend kedvéért közlöm, tegnap én is megnéztem még egyszer a lelkészi kézikönyvben, hogy mivel szombaton vagyunk, együtt vagyunk, mindenki tanulja a hitvallásnak és a kerességnek, és külön felvételt nem tartunk. Ez a szavazás, ez azt is jelentette, hogy mihelyett megvan a keresztség, teljes jogú tagja a gyülekezetünknek Valika, te is tudjál róla. Köszönöm szépen. A hitvallás elhangzott, ezt szeretnénk azért a keresztség cselekmény előtt egy imával megpecsételni. Arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel ez az imához, amit már a keresztelő prédikátor fog végezni.
Istenünk, édesatyánk, oly hálás a mi szívünk, hiszen láttuk Valika életében, hogy munkálkodtál mindez ideig, és nagyon köszönjük, hogy ebben az egyre inkább széteső, reménytelennek látszó világban te újabb és újabb embereket tudsz megszólítani, magadhoz hívni. És köszönjük, hogy ezt a boldog reménységet Valika szívében is felébresztetted, hogy bár vannak az életnek nehézségei, árnyoldalai, de ha mi veled együtt éljük ezeket meg, akkor olyan sok áldásban részesítesz bennünket, és főként abban a látásban, hogy te mindent helyreállítasz, amikor eljön annak az ideje. Köszönjük, Istenünk, hogy Valika döntését, amikor meghozta, és most, amikor mi hallottuk az ő vallástételét, láthatjuk és tudhatjuk, hogy nélküled reménytelen az életünk, de veled együtt minden szempontból a lehető legjobb. Hiszen ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Kérünk, áld meg Valika döntését, áld meg az ő személyes életét, add, hogy ez az alkalom, amikor ő saját döntéséből alámerül a víz alá, ez valóságosan jelentse az eddigi élete halálát, és az új életre támadást jelentse az ő vízből való kiemelkedése. Imádkozunk az ő családjáért, minden egyes tagjáért, áld meg őket is gazdagon, és add, hogy ők is Valikán keresztül a te szeretetedet tapasztalják meg, és hogy ők is tovább formálódjanak, alakuljanak, hogy rajta keresztül nekik is sokat tud segíteni, és sokat tud őket bátorítani. Jézusunkért kérjük mindezeket tőled. Amen.